Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, itt is a személyes jelenléttel lévőket és a készülékek előtt ülőket is. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekszóval, magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük 19. Zsoltárunkat, annak első verszakát. 19. Zsoltár első verszaka így kezdődik. Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak el. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval magasztaljuk tovább a mi Urunkat. Énekeljük a 395. dicséretünket, a 395. dicséretünknek mind a három verszakát. Az első verszak így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe.
Yeah.
Ami segítségünk és mostani együttlétünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi KT mai ünnepi kérdéseit is adott válaszol.
A 24. úrnapja, 62. kérdés. Jó cselekedetünk miért nem lehet igazságá, vagy annak valamely részévé Isten előtt? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és Isten törvényével minden tekintetben egyezőnek kell lennie. Viszont ebben az életben legkiválóbb cselekedeteink is tökéletlenek és bűnnel szennyezettek. 63. kérdés. Hogy nem érdemeljünk jó cselekedeteinkért semmit, pedig azokért Isten jutalmat ígért már itt a Földön, és a jövő életben is. A jutalmat nem érdem szerint osztja Isten, hanem kegyelemből. 64. kérdés. Nem tesz ez a tanítás könnyelmű és gonosz emberekké? Nem. Mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hit által Krisztusba vannak oltva, ne teremjék a hálaadás gyümölcseit.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének az 50. fejezetéből, az 50. fejezet mind a 23. verséből. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, azért kérem, hogy ülve, de nyitott szívvel is figyelmesen hallgassuk Isten üzenetét. Itt szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 50. fejezetének első versétől. Isten üzenete. Ászáf Zsoltár. A hatalmas Isten az Úr szól és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön, ami Istenünk nem hallgat, előtte tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik az áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten a te, Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaiból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, az ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ is, ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hála adásodat áldozzat Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. A tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákat tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved családságot szűr. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te. Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Így ülve maradva hajtsuk meg fejünket. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd boruljunk előbbe most dicsőítéssel, magasztalással. Ahogy a Zsoltárban is hallottuk, tiéd az egész teremtett világ. Az erdőnek minden vadja, minden állata. Urunk, te teremtetted a te lelked által is. Tapasztaljuk azt is, mi már sokszor elpusztítottuk volna a teremtett világot, de te gondot is viselsz róla. Így folyamatos a te teremtésed. Urunk, add, hogy ezt is meglássuk a teremtett világban, hogy a te kezed műve, és hogy innen is el lehet jutni a teremtett világ értelmes megismerése révén, az Isten megismeréséig, a te megismeréséig. Urunk Istenünk, ezért az első szavunk a magasztalás és a dicsőítés. Ne nekünk, Urunk, hanem a te nagy nevednek szerez dicsőséget. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy mégis kegyelmesen fordulsz hozzánk, hogy annyira szeretsz bennünket, úgy teremtettél, hogy lelkünk által képesek vagyunk téged megszólítani, téged keresni. És Urunk, a te kegyelmedből, szeretetedből, te pedig velünk kötsz szövetséget. Társaidul, sőt Krisztusban barátaidul fogadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen nagy a te hatalmad. Világteremtő, és mégis így le tudsz hozzánk hajolni kicsinypó szemekhez, emberekhez. Köszönjük, Urunk, hogy név szerint ismersz bennünket. Köszönjük, hogy ismered egész életünket. És azt is, hogy bár ismered minden dolgunkat, mégsem vetsz el magad elől. Kegyelmedet mutatod meg. De kérünk is, Urunk, hogyha feddést, intést hallunk, és a szíven talál bennünket, akkor ezt is tudjuk elfogadni. Elhagyni a vétket, megvallani azt neked, és utána újra szorosra kötni veled a kapcsolatot. Nem te vagy az Urunk sosem, aki eltávolodsz tőlünk, hanem mi vagyunk, akik eltávolodunk tőled. Kérünk, így bocsáss meg a mi vétkeinket, bűneinket. Add, hogy ne legyen semmi, ami elválaszt tőled. És kérünk is, Urunk, te légy itt újra velünk szent lelkeddel. Add, hogy megértsük az igét, a te üzenetedet. Ehhez kérjük lelkedet. Magyarázd azt nekünk. Mélyítsd el a szívünkbe. És utána adj készséget is, hogy mindezt meg tudjuk tartani. Így szeretnénk növekedni az ismeretben, és Jézus Krisztus kegyelmében. Kérünk, Urunk, légy itt velünk, szent lelkeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 155. dicséretünket. A 155. dicséret egy énekvers, nem a saját dallomára, mert ez a dicséret a 84. Zsoltár a dallom, a szöveg pedig így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napi alap ige hirdetési igéből, ige szakaszból. Ez pedig írva található Pál apostolnak az első korintusi levelében, az első korintusi levél 14. fejezetében, a 14. fejezet első 12 versébe. Istennek igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa. Itt szólt tehát hozzánk Pál apostol első korintusi leveléből, a 14. fejezet első versétől Isten írott üzenetre. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok, mert nagy titok az, aki prófétál, mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól. Kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban vagy ismeretben, prófétálásban vagy tanításban? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel buzgón kéritek a lelki ajándékokat, arra igyekezzetek, hogy ez a gazdagodásotokat, a gyülekezet építését szolgálja. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. A gyülekezet foglaljon. Kedves testvérek, már az elmúlt vasárnapokon is, és hát különösen talán pünkösd ünnepén is szóltunk a lélekről, annak áldásairól, és szóltunk a lélek gyümölcséről is, meg a lelki ajándékokról is. És a mai ige szakaszunk, amit kijelöl számunkra a bibliaolvasó kalózunk, újra egy kicsit bepillantást ad a lélek ajándékaiba, tehát így is szoktuk mondani ezt idegen szóval a karizmákba. De hogy egyértelmű legyen ez a kettő, és újra ne keverjük talán össze, vagy mossuk ebbe a kettőt egybe, hagy hangsúlyozom újra, hogy minden egyes hívő ember, aki Krisztusban új életre jutott, az kapja a lélek ajándékát. És a lélek pedig adja az ő gyümölcsét az életünkbe. Tehát úgy kell ezt elképzelnünk, ahogy mondtuk is, minthogyha egy nagy szőlőfürt lenne mindez, benne 9 szőlőszemmel, mindjárt el is olvasjuk, mi a lélek gyümölcse. És hát tudjuk, az az egészséges, az a jó, hogyha a szőlőfürtön belül a szőlőszemek is egyformán fejlődnek. Bár tudjuk, hogy ez nagyon sokszor a való életben sincs így. Ha nézünk egy szőlőfürtöt, lehet, hogy az egyik szőlőszem még kicsit zöldebb, a másik már érettebb. Viszont azt mondja az ige, hogy a lélek gyümölcsét teremjétek, ha lehet, minden növekedni, és hogyha lehet, egyformán növekedni. Erről olvasunk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében, az 5. fejezetben találjuk ezt a felsorolást, ezt a 9 szőlő szemet, mondja az apostol, és arra buzdít, hogy ezt gazdagon teremjünk. Galatákhoz írt levél, 5. fejezet, 22. vers, így mondja: a lélek, és így ugye itt a Szentlélekről van szó, nagy betűvel írja a Szentírásunk, gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. 9 dolgot sorol itt az apostol, mint a lélek gyümölcsét. És hogy is mondtuk, ezeknek mind egyformán kell növekedniük. Ebben növekednünk. Elsőként a szeretet, és talán gyakran azt veszünk észre, hogy lehet, hogy még a türelemben nem annyira növekedtünk. Vagy éppen a szívesség már jobban megéred bennünk, azt jobban teremjük, de lehet, hogy talán az öröm, ami kevésbé még nagy bennünk. Tehát egyrészt beszél a mi igénk arról, hogy a léleknek, a szent léleknek van gyümölcse, és ezt minden egyes hívő embernek teremni kell. Bocsánat, hogy ezt a szót használom. De aki a lélek ajándékát kapta, aki újjászületett már a szent lélek által, kegyelemből van ez, Istenhez közeledtünk, ő megláttatta velünk, hogy ő hiányzik a mi életünkben, és utána kértük őt, hogy költözön velünk. Ez a csoda, ami pünköskör ott sokaknak egyszerre az életében végbe megy, de ez a csoda ma is itt van a Földön. A Szent Lélek Isten. Bárki elérheti, bárki kérheti. És utána pedig Isten adja azt ajándékképpen. Ennek nyilvánvaló jele az, hogy az ember termi a léleknek a gyümölcsét. És ahogy mondtam, a mai igeszakaszban pedig megint beszél az igénk a lelki ajándékról, a karizmáról. Ez egészen más dolog. A hívő ember kapja ezt is ajándékba, de elsősorban arra, hogy ne önmagát építse, hanem a gyülekezetet, a közösséget, ha úgy tetszik, a Krisztus testét építse. Sokszor ott van ez a kifejezés is az új szövetségünkben. Miről is van szó? Talán sokszor találkoztunk már vele. Aztán talán sokszor úgy is, hogy helyre kellett ezeket tenni, vagy újra és újra helyre kell ezeket tenni. Hiszen itt az első korintusi levélben különösen is beszél erről az apostol, de nem csak Pál és nem csak itt, hanem tudjuk, beszél az efézusi levélben is erről Pál, aztán az első péteri levélben is olvashatunk erről. De talán a legnagyobb, a legtöbb felsorolás az első korintusi levél 12. fejezetében van. És hát különösképpen is úgy látszik Korintusban, ott az első század második fele elején, ez lehetett, amivel visszaértek, vagy visszás lehetett. És hagyd mondjam így, talán egy kicsit olyan titkosnak is tűnik, vagy egy nem mindennapinak. Hiszen nyelveken szólás mond az ige, bár a mai szakaszban is érezhettük ezt, hogy nagyon sokszor az újszövetségi szóhasználatunk a beszélt nyelvekre is ugyanazt a kifejezést használja. Nem arról van szó, hogy Pál apostol kérkedett volna arról, hogy több nyelvet beszél, és talán jobban, mint a korintusiak, hanem arról is, hogy Isten titkokat is kijelentett neki. És itt igazán erről van szó, amikor nyelveken beszél, vagy nyelveken szólásról beszél a Bibliánk. Tehát az előző fejezet 12. után ott van a 13. a mai szakaszunk előtt, legismertebb fejezete talán az első korintusi levélnek, talán sokaknak az egész Bibliából is, az a szeretet himnusza. Az előzőekben azt mondja itt apostol, amikor már beszélt a lelki ajándékokról, így zárja be ezt a 12. fejezetet, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És utána egy egész fejezeten keresztül, legalábbis a mai Bibliánk beosztása szerint, beszél a szeretetről, Isten szeretetéről. És mit is mondtuk? A lélek gyümölcse elsőként a szeretet. Mert a szeretet tökéletesen összefog mindent. A szeretet az Istentől érkezik. A tökéletes szeretet. És ebből a szeretetből tanulunk meg igazán mi is szeretni másokat. Tudjuk elfogadni a másikat. De úgy, hogy szeretnénk Isten közelébe is bevonni. Ez is a mi szeretetünkből fakad. A szeretet tehát tökéletesen összefog mindent. És hogyan is zárja ezt a fejezetet az apostol? Most pedig azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. És ezek után beszél az apostol arról, hogy a két lelki ajándékot most egymás mellé állítja. A nyelveken szólásét és a prófétálásnak a kegyelmi ajándékát. Miről is van tehát szó? Olvasok itt a levélben, ezekben a szakaszokban, hogy különösképpen nyitottak voltak erre a korintusiak ott az első századnak a közepén. Egy kicsit bele kell látnunk ebbe a közegbe is. Korintus kikötőváros, ma is az egyébként Görögországban. Nagyon sokféle ember jött ott össze. Különböző nyelvekből, nemzetségekből, akár bőrszín, akár kulturális adottságok. És hát bele kell látnunk ott az első század közepének a lelki életében is. Tele volt pogány istenségekkel, különböző, hogy mondjam így, vallási kultúrák is keveredtek ezekben a városokban. Egy lüktető nagyváros volt akkor is már Korintus, egy kikötőváros, mint ahogy manapság is egy kikötőváros, ilyen lüktető nagyváros. Nagyon sok minden megjelenik benne. És hát ott voltak a misztérium vallások is. Ez a szó, hogy misztérium, azt jelenti, hogy titok. Tehát a beavatottak érthették, amiről ott beszélnek, a beavatottaknak volt bejárásoda, és ezekben a misztérium vallásokban nem egyszer volt egyfajta ilyen extatikus állapotba való kerülés, ahol érthetetlen nyelven vagy nyelvet beszéltek az ott lévők. És ezt csak a beavatottak értették. Miről is van szó? Istennek valóban van ilyen kegyelmi ajándék, hogy nyelveken szólás. Hiszen való, hogy ott az első századokban ez ott volt jelként, hogy Isten az ő ószövetségi népét, a zsidóságot is, hagy mondjam így, felingerelje. Különösképpen még jobban magához vonzza ezáltal is, hogy lám a pogányoknak is, a pogány népeknek is adatott a Szentlélek. És ennek egy különleges megnyilvánulása volt ez a nyelveken való szólás. Hogy is mondtuk, egyrészt a kifejezés a beszélt nyelvekre is vonatkozhat, de Isten igéje különösen valami másról beszél, egyfajta isteni nyelvről. Úgy kezdődik az előző fejezet, a 13. elő már utaltunk rá, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, ismerjük ezt, és hozzáteszi az apostol, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy pengő cimbaló. És most ebben a mai fejezetben is, különösképpen kettő kegyelmi ajándékot, a két kegyelmi ajándékot, a nyelveken szólás és a prófétálást teszi egymás mellé az apostol. Tehát, miről is van szó? Korintusiak szerették a kegyelmi ajándékokat. Vágytak is ezekre. Benne van az igében. Talán jobban is, mint a többi akkori gyülekezet. És hát úgy gondolták, hogy na hát, bocsánat, így mondom, ez a valami nyelveken szólni. Az olyan titkos egy kicsit. Olyan misztikus. És hát, ha így teszünk, akkor talán egy kicsit azt is látják a többiek. Még többet kaptunk Isten kegyelméből. Nem tudjuk pontosan, hogy történt, de ez tűnik ki a levélből. Viszont elhanyagolták a többi kegyelmi ajándékot. Itt is mond itt az apostol. Így volt az első versünk a felolvasott szakaszból. Törekedjetek a szeretetre. Ezzel kezdődött. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Itt is mond az apostol, az egész gyülekezet léte, szeretett teljes közösségét, valóban a szeretet határozza, az Isten szeretete. És az a szeretet, amit mi magunk is kaptunk, ezt adja tovább egyik tag a másik felé. Az tökéletesen összefog mindent. És mit is mond most? Azt mondja, hogy a prófétálás legyen az egyik legfőbb kegyelmi ajándékunk. Arra különösképpen is törekedjünk. Miről van szó? Megint csak egy nehéz kifejezés. Természetesen, amikor ez a levél íródik, ott az első fejezet, első század közepén, akkor még nem lezárult a kijelentésünk. Tehát Isten adott ilyen különleges kijelentést is. Fontos volt az is, hogy aki ilyen nyelveken szólt, Isteni nyelvről is van szó, azt mondtuk, az legyen is megmagyarázva. Egyfajta titkokat szólt. De ennek is megvoltak a pontos keretei. Egyrészt mondtuk, hogy legyen ott magyarázó is, egyébként érthetetlen. Másrészt a gyülekezet egészen vigyázza ezt a dolgot. Isten lelke hatása alatt történjen mindez. Manapság, hogy mondjam, így már lezárult a kijelentés. Isten nem ad új kijelentéseket. Vigyázzunk, hiszen vannak új karizmatikus mozgalmak is, nehogy becsapjanak bennünket. És mit is mond itt az apostol? Igen, ez szép és látványos, nyelveken szólni. De van egy másik kegyelmi ajándék, inkább erre törekedjetek, prófétáitok. Hát az mit jelent, hogyan kell értenünk? Az Ószövetségben nem egy prófétai könyvet olvasunk. És most gondoljunk a nagyok, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel. És tudjuk, ott van még a sok kis proféta, azért kicsik ők, mert rövid a proféciás könyvük. Mi is volt a profétának feladata, és vannak olyanok is, akik nem író proféták voltak. Róluk is sokat olvasunk. A proféta legfőbb feladata, hogy megértse Isten üzenetét, és azt elvigye a rájött bízottakhoz, az Isten népéhez. Ehhez nem tehet hozzá, és nem vehet el belőle. Tudjuk, voltak hamis proféták is. Ők le is lekeződtek. De az igaz proféta, mert ez sokszor a jövőbe való kitekintés is volt, Isten szava, mint egyfajta, bocsánat, így mondom, jövőbelátás, az mindig beteljesedett. De a prófétának feladata volt akár inteni, feddeni is Isten népét. És hogyha kellett, akkor meg bántorította, vigasztalta. Sokszor ilyenek voltak a fogság alatti próféták, a babiloni fogság alattiak. Tehát a próféta legfőbb feladata az volt, hogy Isten szavát, üzenetét, kijelentését elvigye az ő népéhez. És tudjuk, ez a kijelentési időszak már lezárult. Miről van akkor itt szó, amikor azt mondja az Ószövetségünk, hogy prófétáljatok, és ez egy fontos kegyelmi ajándék legyen. Természetesen nem egyforma ez a prófétaság, vagy nem ugyanaz a mérce, bocsánat, hogy így mondom, mint az ószövetségi prófétaság volt. És ahogy mondtam, nem is kapunk új kijelentést, de a prófétaság lelke azt jelenti, hogy helyesen értjük az igét, és azt helyesen alkalmazzuk. Akár meglátjuk a visszásságokat, így mondom, akár a bűnöket, vétkeket, a gyülekezet közösségén belül, és ezeket leleplezzük. Persze nem úgy, hogy türelmetlenül tesszük, és szeretetlenül különösképpen, de elmondjuk, hogy Isten népe, hogy mondjam, még jobban megtisztul. Tehát valahogy így fogalmaznám meg, hogy a prófétaság lelke, egyébként így is beszél róla az Iga jelenések könyvéből, a Jézusról való bizonságtétel. Akár így is meg lehet fogalmazni. Helyesen érteni Isten szavát, és ezt helyesen alkalmazni az adott helyzetre. Tehát manapság is. Mit is mond itt az apostol? Azt mondja, leginkább azt arra törekedjetek, hogy prófétáljatok. Hagy olvasok föl Ézsaiás próféta könyvéből, az 50. fejezetből néhány verset, a 4., 5. és 6. verseket. Tudjuk, számon tartjuk őt, vagy itt szoktuk rá emlékezni, mint a próféták fejedelme. Leghosszabb próféciás könyv az övé. De itt rávilágít arra is Ézsaiás, hogy milyen is ez a prófétaság lelke. Az 50. fejezet 4. versétől így olvassuk az igét. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállam. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. Miről beszél itt a próféta? Ahogy mondtam, rávilágít, hogy milyen is a prófétaság lelke. Legfontosabb és első dolog, hogy élő kapcsolata van az Úrral. Így olvastuk, tehát megtanított engem az Úr, mint tanítványát beszélni, és így is olvastuk, minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Azaz, élő kapcsolatban vagyok az Úrral. Ő az én Uram, én meg az ő tanítványom. Kinyitom a fülemet, hogy megértsem, amit mondani akar nekem. Az elsőként rajtam megy keresztül, hogy utána helyesen értsem meg azt, és így helyesen is tudjam továbbadni. Benne van az is, Itt azt is olvastuk, mi is, hadd mondjam, a célja mindennek, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Azaz, akár tudjak vele buzdítani, akár vigasztalni. Tehát ez a második része, fontos része, hogy milyen is a prófétaság lelke, és még egy dolgot elárul ez az ige, sokszor bizony ennek következménye is van, azok felé, akinek szólom, de nem hallgathatom el, mert az Úr bízott meg. Így olvastuk, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, bizony sokszor ilyen a prófétai sors az Ószövetségben is. Harcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés előre, de akár előre tekintéshez Jézus Krisztusra is, mint a mi legfőbb prófétánkra. Ő így szenvedett értünk. Következménye van a prófétaság lelkének, mert sokszor viszont kemény ellenállásba ütközik Isten igéje, és akár ilyen bántalmazás is érhet bennünket. Hogyan is olvastuk itt ebben a szakaszban, mit is jelent a prófétaság lelke? A következőt olvastuk a harmadik versben, aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Ezt a három kifejezést olvassuk. Tehát az újszövetségi prófétaságnak is az a legfontosabb dolga, hogy emberekhez mondjam el, ezzel építsek, bátorítsak, és vigasztaljak. Hogy is mondtuk, mire valók a karizmák, a lelki ajándékok? Nem magamat építeni, hanem a gyülekezetet építeni. Emberekhez szólni. És miket is mond itt az apostol? A prófétaság lelke, hogy építsek, hogy bátorítsak és hogy vigasztaljak. Isten lelke mindig épít. Ő nem rombol, az az ellenség, aki rombol. Bár van úgy, hogy akár ki kell plántálni dolgokat, és utána lehet még nagyobb a gyarapodás. Aztán azt is olvastuk, hogy bátorít a prófétaság lelke. Itt a kifejezés egyébként a paraklészisz, ismerjük ezt. Különösen van, hogy paraklétosz, maga Isten szent lelkének a neve a bátorító, a vigasztaló. Azt jelenti szó szerint valaki mellé odaállni, támaszú segítségül. Ez jelenti azt, hogy tudok bátorítani. És valljuk meg őszintén, milyen nagy szükség van manapság is a bátorításra. Nagyon sokan félelemben élnek még mindig. Ha akár a legutóbbi egy évünkre gondolunk. Sokan még most is bezárkóznak. Akár fizikálisan, de lelkileg talán még jobban. Ki kell őket hozni ebből a félelemből. Itt is mond az ige, odaállni bátorításul, mellé állni, és így segítségül lenni. És a harmadik kifejezés az volt, hogy vigasztal, hasonló a bátorítás kifejezéshez, de mivel a közösség életébe adatik, persze a közösségben ott vannak az egyének, így lehetne talán megfogni az eredeti kifejezést, a gyülekezet fülébe súgva lecsendesíteni annak félelmeit. Nagyon szép ez a kifejezés. Tehát itt is a bátorításról van szó, de nem csupán a bátorításról, hanem hogy ne a félelem lelke uralkodjék el. Sokszor elmondtam az elmúlt évben ezt az igét, de hagyd mondjam el újra, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a józanság és a szeretet lelkét. Valahogy erre válaszul van ez az ige is. Kihozni az embereket a félelemből, Isten nem a félelemben akar bennünket tartani, hanem éppen attól szabadítani, ami ellenségünk akar, a sátán a félelemben tartani bennünket. Ő, Jézus Krisztus szabadító, ebből is akar szabadítani. És hát így is gondolhatunk erre, hogy vigasztal, akár a halál félelme. Vigasztal, héten is két temetés is volt gyülekezetünkben, és meg kellett ott állni a gyászolók között, és vigasztal. Elmondani azt az élő reménységet, ami azt mondja el, hogy igen, nincs vége az életnek a földi lét végén a halálban, hanem van tovább, van Istennél örök élet. És hogy lesz dicsőséges feltámadás is, valami csodálatos módon. Nem ez a test, amit eltemetünk, de ebből az a rész, ami örök, ami ránk jellemző, csak egyedileg, mondhatnánk így a személyiség, az majd megdicsült formában egykor föltámad. nem hagyja Isten ezt sem elveszni. És ebben az előd, aki előre ment ebbe, a zsenge, így is hívja az apostol, éppen itt a következő fejezetben, az első korintusi levélben maga Jézus Krisztus volt. Ő volt az, aki végigjárt ezt az utat, és aki visszatért a halálból elsőként. És utána nyitva maradt már az a rés, ott a halál falán, Jézus áttörte ezt. Ezt jelenti, ezt is jelenti a vigasztalás. Elmondani ezt az élő reménységet.
Isten pedig tudjuk, hogy
elvégzi ezt a másikban, amikor szóljuk az ő igéit, amikor vigasztalásképpen mondjuk. Mit is jelent tehát a prófétálás lelke?
Megint hogy mondja? Így foglalja össze az apostol, mert ez emberekhez szól, ezzel épít, bátorít, vigasztal, aki itt tesz.
És mit is mondott itt az elején az apostol? Törekedjetek erre a kegyelmi ajándékra. Akarjátok ezt a kegyelmi ajándékot? És a korintusiak is, akik úgy gondolták, hogy a nyelveken szólás, hát az a valami, az egyfajta titkos dolog, ha úgy tetszik, azt mondja az apostol, nem, hanem a prófétálás lelke. Nagyon érdekes, hogy egy kettőt egymás mellé teszi az apostol. Miért is? Következőt olvastuk még a felolvasott igében.
Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban vagy ismeretben, prófétálásban vagy tanításban?
Máshol is beszél erről az apostol, hogy ő is beszélt így nyelveken. Ez nem csak az ismert nyelveket jelentette. Ezt a fajta különleges isteni kinyilatkoztatást, emberek, angyalok nyelve, hogy fogalmazott az előző fejezetben. De nem ezzel ment oda, és nem dicsekedni szeretett volna vele, hanem azt mondja, hogy inkább ismeretben, hogy mondjam így, inkább értelemmel, és máshol is beszél erről az apostol, inkább 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken, azaz ez az, ami épít. Ez az, ami a másik is érti. Ez az, ami bátorít.
És hogy mondta itt? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerik fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?
Azaz, amikor értelemmel szólok, és ismeretben szólok, akkor ezzel építem, és egyértelmű kijelentéseket mondok a másiknak. Akár, mondja itt az apostol, ha meg nyelveken tenném ezt, az elbizonytalanítaná a többieket. Később beszél itt a szakasz végén, különösen azokat, akik eljönnek a gyülekezetbe. És ez így volt most is, így volt az első században is, akik még csak érdeklődnek, akik még nem ismerik Krisztust, nem ismerik Isten megváltását. De Isten oda vonzotta őket, már nyitogatják a szívüket. Azok, azt mondja, inkább ellenének riasztva el. Nem értik, mi történik. Később még olyan kifejezés is használ az apostol, azt hiszi, hogy őrjöntök, amikor ilyen nyelveken szólás történt. Inkább 5 szót értelemmel, meg az ismerettel és az épít.
Így fejeztük be ezt a szakaszt, ezért ti is, mivel buzgón kéritek a lelki ajándékokat, arra igyekezzetek, hogy ez a gazdagodásotokat, hogy ez a gazdagodásotokat a gyülekezet építését szolgálja.
Miről is van tehát szó? Mindig az építés, és nem a rombolás. Isten ezt a lelkületet adja nekünk. És az ismeretnek, az igének a lelkületét, annak való egyértelmű elmondását, és hogy is mondtuk, mert a prófétaság lelke azért több, mint csupán, így mondom, hogy magyarázó ige hirdetés, vagy magyarázó biblia, mint egy biblia óra, hanem azzal építeni, buzdítani és vigasztalni, bátorítani kell.
Kedves testvérek,
tudom, egy talán kicsit így mondom, speciálisabb dolog az, ami ma elhangzott az ige hirdetésben, de Isten igéje erről is tisztán és világosan beszél. Nem csak ott az első században voltak, akik lelki ajándékokat kaptak, hanem ez ma is így van a gyülekezetekben. Törekedjünk valóban erre, hogy lássuk meg, hogy Isten lelke mit bízott ránk a kegyelmi ajátékokból. De a mai szakasz különösen is arra hívta fel a figyelmünket, hogy a prófétaság kegyelmi ajándéka, talán így is mondanám, a prófétaság lelkülete, amire törekedjünk. Miért is? Még egyszer. Hogy azzal építeni, azzal bátorítani, és azzal bíroztalni tudjuk. Adja Isten, hogy helyesen, és jól szóljuk az ő igényt, és meg is tegyük. Ne csak magunkat építsük vele, ha megértettük, hanem mások szükségeit is észrevéve nekik is mondjuk el. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy úgy, ahogy szoktuk, csendesedjünk el először csendes percben, elmondva Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket, majd utána közösen is imádkozunk. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg a Te igédet, azt a teljes bölcsességet, amit kijelentettél számunkra. És hadd köszönjük meg a szentírókat is, akik keresztül mindezt elmondtad nekünk. És hogy az évszázadok, évezredek alatt pontosan át is örökítették a számunkra mások. Így olvashatjuk, meg is érthetjük a Te akaratodat, szabadat, Urunk. Hadd, hogy ezt is jól értsük meg, mit is jelent a prófétálásnak a karizmája, lelki ajándéka. És hogy akarjuk valóban ezt a lelki ajándékot, hogy helyesen tudjunk építeni, bátorítani, vigasztalni. Urunk, kérünk Téged arra is, hogy használj bennünket bizonságtételül Jézus Krisztusról, hogy össze tudjuk nyűjteni a Te népedet, itt ezen a városrészen is, Újvároson, de a város egészét is meg tudjuk szólítani. Adorunk, hogy helyesen mondjuk, helyesen szóljuk, hogy ott legyünk bennünk az a teljes felfedése az igének, ahogy azt elmondjuk, hiszen tapasztaltuk, ahogy bizonyságot tudunk tenni, hogy miben is segített meg az Úr, hol volt segítségünk, miből hozott ki bennünket, vagy éppen hogyan erősített meg. Kérünk, Urunk, használj bennünket, használd a mi bizonságtételünket. És hadd kérjünk, Urunk, így különösen a Te népedért, a gyülekezetért, a benned bízókért, hogy bátoríts is fel bennünket. Ebben is igaz, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. Most a békesség idejében szólhatjuk a Te igédet, bátran mondhatjuk bizonságtételünket. Hadd, Urunk, hogy így szóljunk. Bátran mondjuk. Kérünk, Urunk, ezért a városért, Urunk, hozd ki a Te népedet innen is a világból, gyűjtsd össze őket a gyülekezetekben, hogy ott is tovább tudjuk építeni egymást, hogy megerősödjön a biztonságtételnek a lelke bennünk, hogy megerősödjünk mi magunk, és bizony nem tudjuk a következő időket, hogy lesz-e akár háborúság, üldöztetés, hiszen erre is szolgál a prófétaság lelke, hogy így is erősítjük egymást az üldöztetésben, hogy a félelmnek lelke ne vegyen erőt rajtunk. Hadd kérjünk, Urunk, azokért, akik a héten búcsúztak szerettüktől, hagyd nekünk igazi vigasztalást, a Te igédből jövőt, amit a Te lelkeddel áldoz meg. Ne emberi szavak legyenek ezek, hanem a Te igazi vigasztalásod. Kérünk, Urunk, következő hetünkért, munkavégzésünkért, áld meg azt, hiszen tudjuk, hogy a munkavégzés áldás nélkül bizony hiába valóság. Hadd kérjünk szeretteinkért is. Kérünk, Urunk, áldást családjainkra. Hadd, hogy hadd hordozzuk mi is így a többieket, különösen azokat, akik nem ismernek Téged. Ismerjenek meg Téged, az Urat. És kérünk, Urunk, már a nyári táborainkért áld meg azokat, konfirmandusok, ifisek, gyermektáborok, gyülekezeti nagytábor. Te légy velünk ezekbe. Hadd, hogy a Te igédet mindig helyesen magyarázzuk, helyesen szóljuk, helyesen tanítsuk egymást. Folyamatosan a Te lelked vezetése alatt legyünk. Urunk, így vezess bennünket, így taníts bennünket. Így vezess előre a megszentelődésben. Jézus Krisztus a Te nevedben kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalma és a dicsőség, mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük, a 247. dicséret mind a négy verszakát az új énekes könyvünkből, majd utána kérjük a Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon ti néktek békességet. Amen. Áldás.